Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú lélekerősítő podcast adásának 7. részében. Arra gondoltunk, hogy ezúttal egy kicsit azt a témát járnánk körül, hogy mi az oka annak, hogy nagyon sokan adják a fejüket arra, hogy pszichológustól kérjenek segítséget. Az utóbbi időben mi is nagyon sok, talán úgy is fogalmazhatnék, hogy soha ilyen sok megkeresést nem kaptunk még azzal kapcsolatban, hogy ajánljunk valakit, ajánljunk segítő szakember, pszichológust, mert hogy úgy éreztétek többen is, hogy ez ügyben, ezen a területen segítségre, támogatásra lenne szükségetek. Úgyhogy a karanténtől a pszichológusig munkacímmel vázlatoltuk magunknak ezt a mai adást. Engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, a Pszichoforjú alapító főszerkesztője vagyok, és ahogy minden adásban, ezúttal is Herendi Kata pszichológussal, a Pszichoforjú vezető szerkesztőjével közösen fogjuk majd levezényelni ezt a mai adást. Köszöntelek, Kata, nagyon sok szeretettel!
Sziasztok! Jó újra itt lenni!
Tehát, ahogy az előbb is már a felvezetőben jeleztem, elég rendesen megnövekedett az igény az utóbbi időben a tekintetben, hogy sokan e-mailben, vagy akár az ismeretségi körünkből telefonon kértek tőlünk tanácsot azzal kapcsolatban, hogy tudnánk-e ajánlani egy jó pszichológust. Nagyon sok általunk már alaposan kivesézett aspektusa van ennek a témának. Mielőtt ezeknek nekiesnénk, én azt kérdezném tőled, Kata, hogy mit gondolsz, te minek tulajdonítod ezt a megnövekedett igényt?
Tök jó kérdés, mert nagyon-nagyon hosszan lehet rá válaszolni, amit én nagyon szeretek. De igazából
ne fogd vissza magad.
Nem akarom így megint mondogatni, tudjátok, ezek nagyon nehéz idők voltak, vagy vannak, meg ilyesmi, mert hogy ezeket úgy is tudjátok, mert hát átéltük, együtt éltük át, mindenki itt volt az elmúlt 3 hónapban. Atyavilág kivéve azt a srácot, azt olvastátok esetleg, elment egy 3 hónapos elvonulásra, még mielőtt kitört volna a vírus. Egy fiú, ahol nem volt elektronika, meg nem volt internet, meg semmi, és most 3 hónap után előkerült egy erdőből, és kérdezi, hogy mi történt a világgal.
Ezt nem hallottam!
Bocsánat, de ezt mindenképpen közbe kellett szúrnom.
Volt egy közvéleménykutató cég, aki megszondázta a lakosságot, és a válaszadóknak a 100%-a tudott a koronavírusra, úgyhogy ennek a fiúnak a története ez így elég durván filmbeillő, és hát igen, érdekes lehet ránézni a világra ezzel az ártatlan koronavírusmentes szemmel. Én olyan fiúkról hallottam, akiknek felmondtak a munkahelyükön, és akkor úgy döntöttek, hogy hát ha már így alakult, akkor elmennek és megcsinálják a kék túrát. És ha jól tudom, akkor még most is úton vannak, úgyhogy ha jól tudom, egy túraboltban dolgoztak, úgyhogy ha esetleg hallanának minket, akkor amit nem tartok valószínűnek, akkor innen is üdvözöljük őket, és hajrá! Ők a karanténból nem pszichológushoz mentek, hanem túrázni, de hogy sokan vannak, akik viszont úgy érezték, hogy oké, eljött az idő. Miért?
Igen, szóval, hogy azt könnyebb lenne tulajdonképpen, és gyorsabb megválaszolni, hogy miért ne. Tehát, hogy átmentünk valamin, ami gyakorlatilag mindannyiunknak az életében egy első volt, megéltünk egy globális pandémiát, ami benne tartott minket egy elhúzódó és nagyon szokatlan és nagyon durva stressz helyzetben. Ugye kit mikor talált, tehát nyilván nem ugyanolyan állapotban voltunk eleve, biztos, hogy volt, aki eleve éppen valamilyen nehézséggel foglalkozott, valamivel éppen küzdött, de azt hiszem, hogy még azoknál is megmozdulhatott az igény, hogy keressenek egy szakembert, aki segítenek a helyzetnek a kezelésében, akik egyébként úgy, hát most rendben voltak és egyensúlyban voltak. Ugye itt volt egyrészt ez az elhúzódó stressz helyzet, itt volt aztán az a félelem, ami szerintem biztos, hogy megbújt a háttérben, akárhogy is gondolkodtunk a vírusról, és akárhogy is kereteztük ezt az elmúlt időszakot. Ugye, hogy el kellett gondolkodnunk azon, hogy megfertőzhetünk valakit, akit szeretünk, ugye, amiről mi is beszéltünk már sokat az eddigi adásokban. Ugye, ahogy Polcelán nyomán Népár Imre szokta mondani, hogy kicsit rákényszerültünk most arra, hogy ránézzünk az életünkre a végessége felől, hogy megérezzük, hogy bármennyire biztonságosnak tűnik is a világunk, azért eléggé törékeny az, amit felépítettünk. és ez még csak az egészségünk része, amiben benne van a fertőzésnek, a megbetegedésnek a kockázata, akkor még nem is beszéltünk arról, hogy milyen gazdasági következményei lesznek ennek, hogy mennyire megváltozik az élet, ahogy ismerjük. És ugye itt jön megint egy újabb, nagyon mély téma, hogy ennek az egésznek a gyásza. Ugye tudjátok, hogy tényleg szerintem az első hetekben még az volt a jelszó, hogy ki kell bírni, hogy visszatérhessünk a normálishoz. És aztán óvatosan kezdtük tapogatni annak a jelenségnek a nagyságát és a méretét, hogy lesz-e még normális, új normális, lesz milyen normális, lesz mihez fogunk visszatérni. De ugye, ahogy a közvéleménykutatás, amit most tök szépen behoztál, ez szerintem mind nagyon jól mutatja azt, hogy ahogy nincs olyan ember gyakorlatilag, aki ne hallott volna a koronavírusról, úgy nincs olyan, akinek ez ne változtatta volna meg az életét, ahogyan eddig ismerte.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas vetület, amit behoztál, hogy a végesség tükrében tekintettünk erre a helyzetre, vagy inkább úgy mondanám, hogy ez a helyzet egy kicsit arra emlékeztet nyomokban. Ugye erről nagyon sok helyen lehetett olvasni, meg hallani, meg mi is bőven írtunk róla, hogy ez sok-sok veszteségélmény, amiből az is következik, hogy igen, egy picit ahhoz hasonló helyzetbe kerültünk, mint amikor emberekben tudatosul az, hogy az életüknek az a pontja, amikor ez véget ér, az közel van, és ez így nagyon letisztít egy csomó mindent, és felvet nagyon kemény és fontos kérdéseket, és hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor ott azért találkozunk nem biztos, hogy annyira komfortos válaszokkal. És hogy te azt mondod, hogy ez a helyzet, ez azt hozta, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel magunknak, hogy akkor olyan emberek vannak-e körülöttem, akiket szeretek, azzal foglalkozom-e, amit szeretek, és így tovább. Tehát, hogy ez is lehet az oka annak, hogy válságba kerültek sokan?
Szerintem igen, és ugye ott van az is, amit megfogalmaztunk már az egyik előző adásban, hogy mivel volt el összezárva. Tehát, hogy előtérbe jöttek most olyan kérdések, amiken lehet, hogy eddig is gondolkodtunk. Tehát, hogy lehet, hogy eddig is kezdett bennünk megfogalmazódni olyasmi, hogy jó helyen vagyok-e én az életemben, a megfelelő ember vagy emberek mellett vagyok-e, jól vagyok-e mellettük egyáltalán. És ugye most ezzel gyakorlatilag, mintha 100 000-es nagyságrendben felnagyítódott volna ezeknek a kérdéseknek a jelentősége, hiszen kaptunk belőle mint egy intenzív nyelvtanfolyam, tudjátok, amikor így az összes tudást hirtelen rázúdítják egy 2 hetes időintervallum alatt. Na, ilyen volt nekünk szerintem ez az elmúlt pár hónap. És nem véletlen, hogy ezek a kérdések most nagyon sokaknak az életében ilyen központi szerepbe kerültek, mert ugye nem lehetett ignorálni, nem lehetett mellette elmenni, nagyon kevés dolog volt, amivel egy kicsit tudtad volna elterelni róla a figyelmedet, vagy lazítani egy kicsit az ezen való gondolkodást, sőt, szerintem rágódást is. Mert hogy ugye nem is csak a jelen helyzetnek a kérdései erősödhettek fel, hanem olyan múltbeli dolgok, amikkel eddig esetleg nem ért úgy össze az idővonal, hogy el tudtál volna kezdeni intenzívebben foglalkozni, de most lehet, hogy utolért és bezárult a kör, és ezeket is el kellett kezdened valamilyen módon feldolgozni.
Igen, és talán most jutottunk el abba a szakaszba, amikor erre van is lehetőség, mert ugye addig, amíg nyakig voltak, meg voltunk nagyon sokan a krízisben, és effektíve helyt kellett állni, és nem volt idő akkor sem ezekre a dolgokra jobban odafigyelni, vagy foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Most talán, amikor elkezdődött, vagy elindult valamiféle visszarendeződés, akkor lehet nekiállni, és ez talán egy alkalmas idő lehet arra, hogy nekiálljunk foglalkozni azzal, ami ebben az elmúlt időszakban felbugyogott a felszínre.
Én azt mondanám, hogy igen, hogyha másért nem, akkor azért is, mert szerintem az elmúlt időszak nagyon sokunkat meggyengített. Ugye abból a szempontból, hogy ez, amit mondok, ez biztos, hogy sokaknak ismerős lehet, és bele is állok, hogy én saját élményből mondom, hogy szerintem szinte minden testi és lelki erőforrást elégettünk az elmúlt időszakban. A stressz miatt azért, mert egészen más erőkifejtést igényelt magunkat felszínen tartani, egyáltalán működtetni, tehát ez így nagyon nehéz volt. És hogy most van az, ezt tudjátok, szoktuk is mondani, biztos, hogy hallottátok már tőlünk rendezvényen, meg ilyesmin, hogy igen, nagyon sok probléma van, amit meg lehet oldani pszichológus nélkül, csak sokkal nehezebben, meg sokkal lassabban. És hogy ez akkor igaz, amikor egyébként teljesen egyensúlyban vagy, az összes megküzdési képességednek, erőforrásodnak a birtokában vagy, olyankor egyedül is tudsz haladni ezen az úton, csak ugye a pszichológus tudja katalizálni a folyamatot, meg tud neked. Na, szóval mindegy, ebbe a zsákutcába most nem megyek bele, de szerintem értitek, hogy mire gondoltam, hogy a pszichológus rengeteget tud benne segíteni, de egyedül is el lehet ladikolni egy jó darabig. És hogy most viszont, amikor ennyire meg vagyunk gyengülve, akkor még azt is tudnám mondani, hogy olyan problémákban is eszenciális lehet a külső segítség, ahol eddig nem is gondoltuk volna, hogy szükség lehet rá.
Igen, meg én még felhasználói szemmel annyit fűznék hozzá, ahhoz, amit mondtál, hogy én azt szoktam mondani, hogy igen, engem a szenvedés nyomás eddig mindig jó helyekre vitt. Tehát, hogy abból a szempontból ez bármennyire is tényleg nagyon-nagyon sajnálom, ha rosszul vagytok, és tényleg véletlenül se szeretném ezt elviccelni, mert hogy nagyon sokan nagyon kemény helyzetekben kellett és kell, hogy helytálljanak, ez nem vitás, de hogy a lelki munka szempontjából azt kell, hogy mondjam, és ez most csak saját tapasztalatom, hogy ezek a helyzetek kedvezőek, mert hogy ugye akkor fordulsz segítségért, akkor kérsz segítséget, hogyha nagyon rosszul vagy. Akkor lépsz ki egy helyzetből, amikor abban már egyszerűen képtelen vagy megmaradni. És ezzel kanyarodnék rá arra a kérdésre, hogy sokan azzal kapcsolatban is tépelődnek, meg ez egy állandóan visszatérő kérdés, mi erről már sokat beszélgettünk, és a többiekkel is, a Pszichoforjúnak, a pszichológus szerzőivel most ezt így elárulom nektek ilyen kulisszatitokként, hogy készül egy ilyen videósorozat, ahol a pszichoedukációval kapcsolatos témákat feszegetünk, és rendszeresen visszatérő motivum az, hogy tépelődnek az emberek azon, hogy egyáltalán indokolt-e, hogy pszichológushoz forduljanak, hogy elég rosszul vannak-e ahhoz. Segítesz nekünk abban, hogy meg egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az, ami indokolja, vagy indokolhatja érzések, gondolatok, élethelyzetek szintjén, vagy bármilyen szempontból azt, hogy pszichológushoz forduljunk.
Igen, vagy legalábbis megkísérelem. Ahova még egy pillanatra visszatekintenék, az az, hogy mondtad, hogy nagyon sokan nagyon rosszul vannak most, és hogy ezért lehet indokolt a segítségkérés, és amiért, hogy mondtad is, hogy sajnálod, hogy akik hallgatnak minket, vagy akik fognak minket hallgatni a jövőben, hogy rosszul vannak, hogy én is itt szeretném mondani, hogy itt küldenék mindenkinek egy óriási virtuális ölelést. Nem csak vírus és minden miatt, hanem azért, mert igen, segítséget akkor kérünk, amikor nagyon rosszul vagyunk, viszont ez egy nagyon-nagyon furcsán paradox helyzet, mert gyakorlatilag olyankor a legnehezebb segítséget kérni, amikor nagyon rosszul vagyunk. Mert szerintem nagyon sokan megéltétek már azt, hogy a küzdötök egy testi vagy lelki tünettel már egy jó ideje, és felmerül az a gondolat, hogy már ez lehet, hogy túlnőtt rajtam, és én egyedül ezt nem biztos, hogy meg tudom oldani, kellene valakitől segítséget kérni. És akkor van az, amikor ezt az egészet el kell kezdeni egy folyamattá lebontani, lépéseket megtervezni és megtenni. Ugye el kell kezdened információt gyűjteni, beszélni róla, körbekérdezni, e-mailt írni, telefonálni, és aztán oda menni valahova, mindeközben tartani magadat, így a felszínen, és így reménykedni abban, hogy hát ha nagyon egyszerű a megoldás, de közben folyamatosan a tudatodban tartani azt, hogy valószínűleg, ha nem egy pillanat alatt alakult ki a probléma, akkor nem egy pillanat alatt fog elmúlni, tehát lehet, hogy a megoldás sincs annyira közel. Szóval ezért szólna az én virtuális ölelésem az összes kedves hallgatóknak, és a Pszichoforjú összes olvasójának, és mindenkinek, aki már valaha írt nekünk, hogy segítsünk neki szakembert találni, mert hogy ezért ennyire nehéz ez. És én talán, amit ebből kiragadnék, mint olyan pont, ami segíthet felismerni, hogy mikor érdemes segítséget kérni, az a túlnő rajtunk érzése. Mert szerintem ez az, amit meg tudunk fogni, amikor úgy kezdjük érezni, hogy egy probléma már nagyobb nálunk, hogy ez már magasabban van, mint amit én a megküzdési képességeimmel meg tudok oldani. Ez nem, persze nem egy ilyen nagyon exakt érzés formájában csapódik le benned, de mondok egy példát, ami például nagyon jó intőjel lehet szerintem, hogyha azt veszed észre, hogy rágódsz valamin. Tehát, hogyha újra meg újra ugyanoda térnek vissza a gondolataid, az újra meg újra, mint hogyha egy ilyen furcsa körben ragadt volna a fejedbe, és folyamatosan nem tudsz másra gondolni, nem tudsz tőle rendesen dolgozni, nem tudsz tőle rendesen jelen lenni az életedben, nincs kedved igazából semmihez, az is lehet, hogy úgy érzed, hogy egy picit depressziós is vagy, de azért, mert körben forognak a gondolataid, és belecsúsztál abba a rágódó folyamatba, ami azt jelzi, hogy nagyon próbálod megdolgozni ezt a problémát, de nem sikerül rá megtalálni a megoldást. Tehát már csak ruminálod, örlöd újra, meg újra, meg újra, de hogy nem megy. Ez például szerintem egy nagyon jó jele lehet annak, hogy ideje segítséget kérni. Ugye nem mehetünk el szerintem a kérdés mellett anélkül, hogy ne dobnánk be Edith Éva Jéger fantasztikus mondatát. Szerintem már fogja, aki már rutinos hallgató, az már fogja is tudni, hogy mit fogok mondani, de higgyétek el, ez egy örökbecsű dolog, amit úgy kell ismételgetni magunknak újra és újra, hogy...
Háromra szenved... mondjuk ki egyszerre!
Igen. Jó.
Egy,
kettő,
három.
A szenvedésben nincs hierarchia. Ez most nem sikerült egyszerre, de igen, tudtam, hogy ezt fogod mondani.
De hogy ez, tehát hogy a szenvedésben nincs hierarchia, ne próbálj meg objektív mércét keresni a problémád mellé, hogy elég nagy ez már ahhoz, hogy én odavigyem egy pszichológushoz, vagy lehet, hogy az azt fogja mondani, hogy figyelj, hát ez nem éri meg vele foglalkozni, és akkor inkább hagyjuk, mert egyszerűen annál szubjektívebb dolog, mint hogy valaki milyen gondot érez nagynak, nincs. És a pszichológus szakma az arra épül, hogy ezt a szubjektivitást felismerje. Tehát, hogy ez senki nem fogja a te problémádat kifikkantani, amiről te úgy érzed, hogy abban a pillanatban szeretnél rajta dolgozni, mert egyedül ez neked nem megy, akkor azzal kell tovább menni.
Én két gondolatot fűznék ehhez hozzá. Az egyik az, hogy érdemes ezt azért abból a szögből is nézni, hogy nem tudhatod, soha nem tudhatod, hogy mi van a fájdalmad mögött. Hogyha te sírógörcsöt kapsz amiatt, hogy nem tudom, megkarcolták a kocsidat az utcán, és egyszerűen olyan fájdalmat érzel, hogy ilyen megmagyarázhatatlanul nehéz érzések hatalmasodnak el rajtad, akkor azt nem szabad elnyomni, vagy bagatellizálni, vagy nem szerencsés talán bagatellizálni azzal, hogy így utólag visszatekintve én is, ahogy így visszagondolok a korábbi évekre, meg a saját önismereti, meg terápiás utamra, és arra, hogy milyen életesemények hova vezettek, meg hogy milyen apróságokból mi mindent láthattam meg, vagy ilyen apró sziszifuszinak tűnő helyzetekből kiindulva, milyen nagyon fontos dolgokat tanulhattam magamról. Szóval ezek mögött rengeteg minden lehet, és hogy ezeket nem szerencsés elbagatellizálni azzal, hogy jó, hát de nekem végül is most mit hova panaszkodjak, most komolyan emiatt ki vagyok akadva, hogy megkarcolták a kocsimat, vagy hogy nekem jött egy, meglökött az ember a villamoson, most ez engem miért bőszít fel annyira, hogy napok óta nem tudok magamhoz térni, hogy van munkám, örülnöm kéne, hogy van munkám, hogy van szép családom, ezt nagyon sokszor hallom, hogy van tök jó állásom, van családom, mit kérhetnék még, és mégis miért érezt, hogy nem érezhetem rosszul magam, de hogy is nem, attól még ugyanúgy érezheted magad rosszul, és ugyanúgy van létjogosultsága annak, hogy segítséget kérjél. És hogy nem szeretném tényleg elspoilerezni a terápiás munkáját senkinek, vagy az önismereti munkáját, de hogy amit mondott a Kata az előbb, hogy amikor így ruminálunk, amikor így nagyon rágózunk valamit, és próbálunk, és így próbálod így elnyomni, és hogy nem, és így próbáld eltartani magadtól, de mégis mindig így visszakúszik a gondolataid közé ilyen kis apróság, vagy olyan dolog, aminek így nem találod egyszerűen a gyökerét, a kiváltó okát, inkább csak érzések szintjén így ott van, és feszít, és lüktet benned, akkor lehet, hogy még csak az okát sem látod, de ha látod is, akkor az olyan kis semmiségnek tűnik, de hogy ezek mögött óriási nagy és nagyon fontos dolgok lehetnek, és hogy amikor valaki rászánja magát arra, hogy segítséget kérjen, és elkezdi felfejteni, és megnézni azt, hogy ezek mögött mi minden van, akkor van, vagy talán jelentősen megnő az esélye annak, hogy ezeket az elakadásokat meg tudja haladni, és maga mögött tudja hagyni.
Nekem is eszembe jutottál még két dolgot, amit szerintem itt nagyon fontos hangsúlyozni. Az egyik, amit érdemes megfigyelni, hogy ha arra gondolsz most, hogy elmennél egy pszichológushoz, gondoljatok nyugodtan arra a problémára, amiről úgy érzitek, hogy szívesen beszélnétek róla, akkor milyen hangok szólalnak meg a fejedben? Mi van a háttérben? Valaki, aki azt mondja, hogy a jaj, ne viccelj már, még annyira nem rossz a helyzet, meg hogy de kinek van erre ideje. Valaki, aki esetleg azt sugalmazza neked, hogy te nem értékeled eléggé mindazt, amit van, és ahhoz képest te kimerészeled mondani, hogy te most nem vagy egészen jól, mert nagyon sokszor benne van ez jön ez a narratíva az embereknek a fejében, tudjátok? Nem is tudom, hogy honnan, de az az igazság, hogy a nálunk is a kommentekben is vissza szokott köszönni, meg azért egyszer-kétszer én ezt élőben is hallottam már, tudjátok, hogy a bezzeg vannak, akik éheznek, bezzeg vannak, akiknek ezerszer nagyobb problémái vannak. Olyan sztorikat hallunk pszichológusok rendelőjéből, olyan eseteket, amikről így mindenki így a fejéhez kap, hogy hát az én bajom az negyed ennyire súlyos. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy egy olyan fajta összehasonlítgatásba csúszunk ilyenkor bele, nagyon sokszor nem tudatosan, hanem ezekkel a fejünkben megszólaló kis kétkedő hangokkal, amikkel nagyon rosszat teszünk magunknak, és szerintem kevés kártékonyabb dolog van az életünkben, mint az, ami azt mondja nekünk ilyenkor, hogy ugyan már nincs olyan nagy baj, nem kell itt hisztizni, nem kell itt nyavajogni, mások sokkal nagyobb szarokból kimásznak egyedül, és különben is csak akkor ér valamit, hogyha egyedül meg tudod csinálni, mert különben gyenge vagy. És hogy ezek ott mennek, ott dolgoznak benned, és hogy ezeket érdemes szerintem fülön csípni, egyrészt. A másrészt pedig, hogy nagyon-nagyon fontos lenne azt meghaladnunk szerintem, hogy úgy nézzünk a pszichológusra, mint egy utolsó mencsvárra. Tehát, hogy ne az legyen, tudjátok, hogy majd akkor megyek, amikor majd beüt az igazi nagy szar.
Igen, igen.
És hogy nem is veszük észre közben már, hogy bocsánat, ebből lehet, hogy egy nagyon furcsa vizuális példa lesz most, hogy szaroztam egyet a podcastban, de hogy igazából már régen nyakig vagyunk benne, meg már régen lent vagyunk a gödör alján, de hogy még mindig így azt mondjuk, hogy megvárom, vagy hát, ha van még egy kicsit lejjebb.
Igen, igen.
Mert hogy annál nehezebb belőle kimászni.
Igen.
Tehát, nem kell feltétlen végigégetni az egész gyertyát, mire eljutsz odáig, hogy jó, akkor most már valaki tényleg kaparjon össze,
igen,
mert
igen.
Nagyon nagy vészben
vagyok. És akkor
vagyok.
Utána, ha még rá is szállja magát valaki, nagy nehezen, hogy segítséget kérjen, és ez két alkalom után nem hoz, vagy nem jelent megoldást, és nem tudja valaki azonnal egy segítő szakember, pszichológus kirángatni a gödörnek a legaljáról, akkor pedig, na, megpróbáltam! Mégse sikerült, tessék, én mondtam. Ez is egy sajnos egy jellemző történet. Az jutott még eszembe példaként, az előbb említettem ezt a sorozatot, amit a pszichológus szerzőinkkel készítek, egy ilyen videósorozatot, és ott mondta a Bakó Eszter nevű kollégánk, tanácsadó szakpszichológus, hogy pont erről beszélgettünk vele is, hogy mikor, meg hogyan érdemes segítséget kérni, és akkor mondta ezt azt mondta, hogy olyan ez, mint egy krónikus betegség, hogy minél korai szakaszban vagy fázisban csíped el, annál könnyebb segíteni. És hogy ez ugyanígy igaz a lelki munkára is, hogy minél előbb lépsz, annál hamarabb tudod, igen, ahogy te is fogalmaztál, nyakon csípni a problémát, annak a gyökerét.
Igen, igen, igen. Mert hát ugye még annál erősebb vagy, ez is tény, hogy nem az van, hogy addigra már a végletekig lefogyasztotta az összes erőforrásodat, azt, hogy egyedül próbáltál meg kikapálózni belőle. Úgyhogy igen, ez, meg amit akartam mondani erre, hogy a két alkalom után nem segít, hogy sokszor észleltem azt én is, hogy az első alkalomban úgy beledőlnek az emberek, mint egy puha fotelba, tudjátok, hogy itt vagyok, eljöttem, akkor most már minden rendben lesz.
és tényleg van egy nagy megkönnyebbülés az első alkalommal, ez egy ilyen visszatérő motivum, én is nagyon sokszor éreztem, hogy amikor először elmentem, mert hát több szakembernél is jártam, meg több helyen, és hogy mindig, amikor rászántam magam, és oda mentem, akkor mindig volt egy ilyen nagy megkönnyebbülés, egy ilyen jó érzés, hogy hú, akkor ezt most megtettem magamért, és úgy mondtam is, hogy a másokkal jobb, hogy már az nagyon sokat segített önmagában, hogy itt voltam, vagy ide jöttem. És ezt vissza is jelzi ilyenkor az ember, hogy már most sokkal könnyebb. Aztán...
Igen, ugye az első alkalom az tényleg azért is tud egy nagyon nagy lendületet adni, mert úgy érzed, hogy visszakerül a kontroll a kezedbe. Tehát, hogy tudjátok, amikor a végre történik valami, újra lélegzem, újra rajta vagyok a sinán, most már csak menni kell előre. És ugye aztán, ugye mi emberek alapvetően arra vagyunk húzalozva, hogy azt szeretnénk, hogy a problémánk az minél gyorsabban megoldódjon, és nagyon sokszor azt éljük meg ilyenkor, hogy a kezdeti lendület ellenére úgy tűnik, mintha mégsem segítene az az egy-két-három alkalom, ami alatt mi ugye azt tettük a fejünkbe, hogy hát igen, akkor ez gondolom, akkor ennyire egyszerű lesz, hogy én megtettem mindent, én eljöttem, akkor most már oldjuk meg, és akkor hadd haladjunk tovább az életünkkel. De hogy ez, tudom, hogy ez is így kimondva már olyasminek tűnik, ami olyan evidencia, hogy persze az ember tudja, hogy nem szabad rögtön eredményt várni a dolgoktól, tudom azt is, hogy a probléma, ami évek alatt alakult ki, nem fog egy pár hét alatt megoldódni, de higgyétek el, hogy ennek ellenére nagyon sokakban megjelenik az első néhány alkalom után az a csalódottság, az az érzés, hogy hát én nem ilyen lovat akartam. Én azt akartam, hogy én itt voltam, jó voltam, megpróbáltam megoldani a problémát, meg tettem magamért, meg minden, ahogy mondták az okos magazinok, és akkor most már miért nem múlt el ez az egész? És akkor ebben megrekedünk.
Bocsánat, hogy közbevágok, csak egy rövid történet, és ne feledd szavadat, hogy én több mint 4 évig jártam egy terápiás pszichodráma csoportba, és emlékszem, hogy így a második év, ez azt jelentette, hogy minden második héten találkozott egy csoport 4 órára, és akkor dolgoztunk magunkon, így együtt, majd akár erről is beszélhetnénk valamelyik műsorban, vagy így a különböző módszerekről, mindegy. A lényeg az, hogy ott van ilyen körbeülős rész is, és akkor az egyik körbeülős részén, így a második év környékén én így kifakadtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy itt ülök, és még mindig olyan helyzetekről beszélek, amikben szorongok. És hogy én nekem már annyira elegem van ebből, hogy én most már így 2 éve dolgozom azért, hogy ez ne így legyen, és még mindig van, és hogy ebből elegem van, és akkor ott hisztisztem így a térdemet csapkodva. És akkor így rám nézett a csoportnak a vezetője, és csak annyit kérdezett, hogy igen, értem, Eszter, és ezt meg tudja mondani, hogy mikor volt az, hogy nem szorongott. És akkor így volt egy ilyen, nem tudom, hát akkor elhallgattam, és befejeztem a hisztizést, mert hogy tudatos volt bennem, hogy nem tudom, nem is nagyon tudok felidézni olyan életszakaszt, amikor ezzel én nem így voltam, mert hogy ebbe nőttem bele. És akkor tudatos volt bennem, és ez a kérdés segített tudatosítani azt, hogy 20-30 év szorongását, azt nem biztos, hogy 2 nap, 2 hét, vagy akár 2 év alatt lehet semlegesíteni. Igen. Ez több idő egy picit.
Igen.
Ennyi csak, bocs.
Nem, semmi, nem vágtál bele egyébként semmibe. Nekem is csak egy emlék jutott eszembe, amit meg akartam veletek osztani, hogy még az egyetemen mondta nekem az egyik tanárom, akit nagyon tiszteltünk, nagyon szerettünk. Ez már a végzős évünkben volt, tehát amikor nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy tényleg elkezdjük a hivatásunkat gyakorolni, hogy készüljünk fel arra, hogy az embereknek úgy kb. Az 50-60%-a, akivel elkezdünk majd dolgozni, az az első néhány alkalom után meg fog pattanni, és nem jön többet vissza. És ez akkor, hát tudjátok, a kis idealista 22-23 évesek csillogó szemmel alig várják, hogy végre segíthessenek az embereken, mert hogy ezzel a jelszóval gyűltünk ott össze arra az 5-6 évre, akkor ezt meghallani, az mindenkinek olyan volt, mint amikor a kisgyerekeknek elveszik a nyalókáját. De hát amikor én csak segíteni akarok. A pszichológusi munka, illetve a pszichológussal való közös munka, az egy nagyon sajátos, egy nagyon érzékeny folyamat. És ő is utána így bővítette, hogy azért is lehet, mert mást vár, és aztán mégiscsak mást kap, és úgy ítéli meg, hogy nem mégsem erre van szüksége. Lehet, hogy megmozdul benne valami, amit ott akkor nem tud nevesíteni, de úgy érzi, hogy menekülnie kell tőle. Az is lehet, hogy egyszerűen nem áll készen arra a típusú változásra, ami ezzel a munkával rövid, közép és hosszú távon járhat. Tehát, hogy ez nem azért mennek el így emberek, mert nem akarnak jobban lenni, meg nem akarnak meggyógyulni, hanem azért, mert hogy ennek a folyamatnak nagyon sok olyan lépése van, amikor muszáj valamiféle belső motivációhoz visszanyúlni, ami ott tart téged, és arra sarkal, hogy még hogyha meg is mozdul benned egy olyan késztetés, hogy na most hagyom abba ezt az egészet, mert nem tetszik, nem hat elég gyorsan, nem arra felé megyünk, én már nem akarok erről beszélni, vagy én egyáltalán nem akarok erről beszélni, hogy és ezt esetleg bevidd a terápiás térbe, és a szakemberrel is megbeszéljétek, hogy mi történik benned ilyenkor. Mert hogy ez is egy fontos jel lehet, egy mérföldkő, hogy hova érkeztetek.
Tök jó, hogy ez szóba került, és erről beszéltünk, de én most egy picit visszalépnék ahhoz a ponthoz, amikor ott tartunk, hogy oké, akkor most így rendben van, hallottam a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjében, hogy a szenvedésben nincs hierarchia, és nem, természetesen nem ezt az adást tekintjük az Origónak ebből a szempontból, remélem értettétek, hogy csak vicceltem, de hogy akkor tudatosul bennünk, hogy segítségre van szükségünk, és szeretnénk egy értelemszerűen, és érthető okokból kifolyólag egy jó pszichológust, és akkor jönnek azok a megoldások, akkor folyamodunk ahhoz az egyébként az élet más területein alapvetően jól működő stratégiához, hogy az ismeretségi körünkben kérdezzük meg az embereket arról, hogy van-e ötletük arra, hogy kihez fordulhatnánk, tudnak-e egy jó pszichológust. Na és akkor ezt a kérdést már nagyon sokszor megkaptuk, nagyon sokszor feltettétek nekünk, nagyon sok megkeresés érkezik azzal kapcsolatban, hogy tudnánk-e ajánlani jó szakembereket. És ezen a ponton én átadnám a szót Katának, mert hogy rengeteget, nem is tudjátok elképzelni, milyen sokat beszéltünk és tépelődtünk már ezzel kapcsolatban, és hogy van erre egy nem egyszerű válasz, de hogy van erre egy válasz, amit nagyon fontosnak tartanánk megosztani ennek a témának a kapcsán.
Annyira jó lenne, hogyha szerintem ti is örülnétek neki, hogyha egyszer tudnánk valamire egy mondatban válaszolni ebben a podcastban. Ez nem most fog megtörténni. Sajnálom, úgyhogy dőljetek hátra, vagy hogyha valaki éppen futás közben hallgat minket, akkor lassítson le egy kicsit. Mert ez jó, nem azt mondom, hogy hosszú lesz, nem fogok itt nagyon hosszan vertizni nektek. A lényeg csak az, hogy én nagyon-nagyon sokszor kaptam meg ezt a kérdést. Sokszor egészen furcsa előfeltételezésekkel, mert hogy ugye hát aki pszichológus, az nyilván ismeri az összes pszichológust, és úgy is megkaptam már, hogy a konkrét szakembernek a nevét küldte át nekem valaki, hogy róla mit tudsz, hogy dolgozik. Ezt muszáj így előre leszögezni, nem ismerjük egymást mindannyian. Nagyon sokan vagyunk, akik ismerjük egymást, igen, meg olyan is, akitről emberileg szakemberként sokat gondolunk, és akit nagyra tartunk, de még akkor sem feltétlenül tudjuk kívülről megítélni, hogy valaki mennyire dolgozik jól, annál is inkább, mert a jól az egy nagyon összetett dolog. Na de kezdem az elején. Én ezt a kérdést alapvetően nem szeretem. És azt is mindjárt mondom, hogy miért.
Tudom!
Igen, ezt ti már tudja, mert ő már ezt nagyon sokszor hallotta, de most eljött a pillanat, hogy nektek is elmondom egyszer végre, hogy miért van ez. Miért szoktam horkantani, amikor szóba kerül ez a kérdés. Szóval nem azok ellen irányul ez a nem szeretés, akik felteszik a kérdést. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy rögtön az első mondatban, vagy jó, már 20. mondatban, de rögtön az elején szeretném nektek elmondani, hogy teljesen megértem, hogy mi vezet valakit ennek a kérdésnek a feltételéig. Nagyon-nagyon tudok empatizálni azzal, hogy milyen az, amikor keresel, kutatsz, tájékozódsz, de hogy egyszerűen nincs meg az a tudásod, értsétek jól, tehát nem arra gondolok, hogy valaki buta vagy ilyesmi, hanem hogy egyszerűen nem ismerjük ezt a területet annyira, hogy megbízzunk a saját választásunkban. Ezt jelentkezik.
Meg hogy logikus, tehát hogy teljesen logikus, ugyanúgy, ahogy nem tudom, ha vízvezetékszerelőre van szükségem, akkor körbekérdezek, és így tovább, teljesen logikus, hogyha egy pszichológusra van szükségem, akkor megkérdezem, hogy tud-e valaki jót. Igen.
Igen, igen. És hogy nagyon-nagyon nehéz ez a helyzet, mert ugye az van, hogyha az ember megpróbál magának keresni, akkor a következőt tudja tenni, hogy elkezdi googlizni, hogy esetleg a probléma és pszichológus, vagy esetleg a város, ahol él, és pszichológus, és akkor talál egy csomó szakembert, meg egy csomó rendelőt, akiknek meg tudja nézni a honlapját, meg tudja nézni, hogy milyen problémákkal dolgoznak. nagyon sok szakembernek van nagyon jó honlapja, szerintem nagyon klassz bemutatkozásokkal, viszont szerintem sokszor beleszaladnak még így is a leendő kliensek abba a problémába, hogy nem sokat mond nekik az, hogy most valakinek milyen szakképzettsége van pontosan, tehát most mit jelent az, hogy klinikus, meg mit jelent, hogy tanácsadó, meg hogy az jó-e, hogyha pszichoterapeuta, tehát hogy az akkor az a legjobb, vagy mi az, ami üti a másikat, vagy mi. Meg ugye ott vannak mellette a különböző módszerspecifikus képzések, amik mert szintén, hogyha azt látom leírva, hogy valaki CBT-terapeuta, vagy EMDR-terapeuta, most mondom fonetikusan, ahogy írva vagyon, akkor az nekem jó, vagy hogy az nekem olyan kell, vagy az jobb, mint a másik, vagy kevésbé jó. Tehát, hogy ennek az elveszettségével én nagyon-nagyon tudok empatizálni, mert higgyetek el, szakemberként sem mindig könnyű abban eligazodni, hogy kinek pontosan hol vannak a kompetenciái, és hogy kinek mi a pontosan a szakterülete. És ugye innen szoktak jönni a kérdések, amiket viszont én azért nem szoktam szeretni, mert nagyon-nagyon-nagyon nehezet kértek ilyenkor. Ugye az van, hogy ilyenkor általában kapunk egy levelet, vagy kapok egy üzenetet, vagy kapok egy telefonhívást, hogy figyelj, most úgy érzem, hogy én már, hát hogy ideje, hogy keressek egy pszichológust, és akkor kérlek, ajánlj valamit. És akkor függetlenül attól, hogy ismerlek-e vagy nem, nem ismerem pontosan a problémádnak a miben létét, nem ismerem pontosan, hogy milyen múltbeli elakadásaid vannak, nem tudom feltétlenül megsejteni azt a preferenciát, hogy te egyébként szívesebben működnél-e együtt egy női vagy egy férfi szakemberrel, vagy esetleg semmi szín alatt nem szeretnél idősebb szakemberrel dolgozni, mert volt egy korábbi nagyon kellemetlen élményed, ami egy idős szakemberhez kötődött. Tehát tudjátok, hogy rengeteg olyan faktor van egy ilyen kérés mögött, amire egyszerűen nincsen rálátásom. És akkor még mellette ott van az, hogy ilyen teljesen nagyon triviális dolgok, hogy nem mindig tudom, hogy te melyik városban élsz, milyen környéken mozogsz, hogy alakul az időbeosztásod. Ne hagyjuk ki ugye az anyagiakat se, hogy te mennyit tudsz erre ráfordítani, tehát hogy teljesen az egyszerű dolgok. Rengeteg ilyen faktor van. És ahhoz tudnám ezt leginkább hasonlítani, amivel talán találkoztatok már, mert mostanában eléggé dívik, amikor kapunk egy leírást egy rejtélyes betegségről és tünetekről, a New York Times szokta ezt csinálni, van egy ilyen sorozatuk, egy diagnózis sorozatuk, és mint a Dr. House-ban megpróbálják kitalálni az emberek, hogy éppen mi a diagnózis. De hogy ugye tudjátok, itt szűrt információ jut el az emberekhez, tehát az első, ami ilyenkor elő szokott kerülni, azok a kérdések. Mint ahogy a Dr. House-ban néztétek a sorozatot? Hogy ott is az volt először, hogy kellett egy csomót kérdezni, hogy lehet-e valamilyen külső oka annak, hogy vele most ez történik, milyen betegségei voltak a múltban, járt-e valahol, ahol összeszedhetett valamit, és így tovább, és így tovább. Hogy ne gombolítsam már tovább ezt a fonalat, egy ilyen kérés, ami hozzánk befut, vagy egy ilyen kérdés, ez nem olyan, hogy én rögtön kirázzam a kis ujjamból, hogy ez a szakember lesz neked való, és te ide menjél, mert az lesz neked a tuti, hanem legalább 1 milliót kellene visszakérdeznem, mert nem biztos, hogy ismerlek téged, nem biztos, hogy ismerem a problémádat, és így tovább. És ez még mindig csak a dolognak az egyik fele. A másik fele az, hogy maga az a viszony, ami kialakul majd a leendő pszichológusoddal, az egy nagyon sajátos dinamikára épülő kapcsolat. Sokan vannak ezzel kapcsolatban is szerintem ilyen tévhitekben, hogy a pszichológus majd olyan lesz, mint a barátod, meg hogy olyan lesz, mint az anyukád, vagy olyan lesz, mint egy tanár, hogy majd úgy fog téged vezetni ezen a folyamaton. De hogy tudnotok kell, hogy ez egy, én leginkább egy professzionális kapcsolathoz tudnám ezt hasonlítani. Hogy te is beleteszed a te oldaladat, aminek szintén meg lesznek bizonyos határai, és a pszichológus is ugyanegy határokkal fog felét közelíteni, és ő is beleteszi a saját professzionális oldalát. Nyilván ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ha te odamész egy teljesen meggyengült állapotban, egy krízis kellős közepén, akkor ugyanúgy indultok el egy folyamattal, mint amikor valaki egy viszonylag megtartott állapotban kezd meg egy tanácsadói folyamatot, vagy egy terápiát, tehát, hogy mindig hozzád van igazítva ahhoz, hogy milyen állapotban vagy. Nem ilyen rideg-hideg pszichológusi viselkedést akartam ezzel vázolni, hanem csak azt, hogy ennek van egy nagyon sajátos egyensúlya, amit nagyon könnyű kibillenteni. És ezt kibillentheti például az, hogyha te ajánlásra érkezel egy szakemberhez. mert az, hogyha én rárakom a stemplimet arra a szakemberre, akit én nagyra tartok, és akit bátran ajánlok, de akivel nektek, mi, vegyük a legegyszerűbb esetet, egyszerűen nincs meg a kémiátok, nem tudtok jól együttműködni. Ugye az első néhány alkalom, amiről így mondtuk, hogy ez milyen nagy lendületet tud adni, ez nagyrészt arra szolgál, hogy mind a ketten, mindkét oldalról aktívan felmérjétek, hogy ti tudtok-e egyáltalán dolgozni, és együtt dolgozni. És ez sok szakembernél ki is van mondva, hogy nézzük meg, hogy működik-e a közös munka, megvan-e közöttünk az a kémia, amivel itt tudunk majd dolgozni. És ha én ajánlottam neked, de te ott azt tapasztalod meg, és a szakember is azt éli meg, hogy nincs meg a kémia, akkor az teljesen kibillentheti arról a jófajta sínről ezt a kapcsolatot, amin egyébként végig menne, és aminek pozitív végkifejlete lenne. Mert benned ott fog az dolgozni, hogy de hát én azt mondtam rá, hogy ő egy jó szakember. Akkor én most nem hagyhatom itt őt ebek 30-adjára, nem jelezhetem neki, hogy lehet, hogy én mégsem vagyok ezzel rendben, ahogy köztünk elindult ez a folyamat, amit egyébként szabadon megtehetnél, és meg is tehet, sőt, tegyél is meg, mert ugye szóljál, álljál bele, de az ajánlás az akár ide is tud vezetni, hogy benne ragadsz egy olyan kapcsolatban, ami nem is biztos, hogy neked a megfelelő. Igen, és most azt hiszem, hogy már legalább 70 kerekperce beszélek levegővétel nélkül, és az az igazság, hogy még tudnék, mert hogy tényleg annyira sok színe van ennek, és annyira sok árnyalata. Amit most mondok nektek, azt ne úgy vegyétek, hogy ez ilyen egyetemes pszichológiai álláspont, mert mi pszichológusok is sokfélék vagyunk, egy nagyon sokszínű szakmáról van szó, sokféle képzettséggel, sokféle irányzattal, és mindenki másképpen van jelen szakmailag a saját szakmai életében. Van, akinek, mondok rá egy példát, csak hogy értsétek, hogy mire gondolok, hogy van, akinek belefér az, hogy bejelöljék Facebookon, van, akinek nem. Ebben is különbözünk, hogy milyen határokat tartunk. Szóval, hogy nem egyetemes szakmai álláspontot hirdetek most nektek itt, hanem azt mondom nektek, amit én pszichológusként megélek ebből, amilyen nekem a fogadó oldalán lenni ezeknek a kéréseknek és kérdéseknek. És most már hagyom ezt itt szóhoz jutni.
Én hátratöltem, ahogy javasoltad az elején, úgyhogy így hallgattam ezeket a gondolatokat, nem először egyébként, mert tényleg ezt már így nagyon sokszor átrágtuk Katával, és ezt többször is mondjuk, de akkor megint, hogy ugye Kata pszichológus, én nem vagyok pszichológus, alapvetően újságíró vagyok, és kommunikációs szakember, és egy elégedett felhasználó, tehát én mindig, amikor erről a témáról beszélek, akkor ugyanúgy, ahogy az oldalon megjelenő cikkek esetében, meg egyáltalán a pszichofóriú egészét tekintve, ebben a podcastben is ezt a felhasználói szempontot próbálom a magam módján képviselni, és azzal segíteni, bízom benne, hogy azzal segítek, hogyha őszintén és félelmek nélkül, és nyíltan, ha őszintén és nyíltan beszélek arról, hogy igenis van az úgy, hogy, vagy volt az úgy, hogy nekem is segítségre volt szükségem, és az ezzel kapcsolatos megéléseimet nyilván egy bizonyos szintig megosztom veletek, mert hogy hiszem, hogy minél kevésbé lesz ez tabu téma, annál többen fogják ezt egyre nagyobb természetességgel kezelni, hogy segítséget kérni, pszichológushoz fordulni teljesen oké. Mégis ebben a folyamatban tudom azt, mert a saját bőrömön is megtapasztaltam, főleg az első lépéseknél van egy ilyen nagy, legalábbis bennem ez volt, egy ilyen szégyenérzet, vagy én nem is tudom, minek nevezzem, szégyen, meg félelem, meg hát ezek a rossz érzések, így mindegyszerre, meg az összes szenvedés, ami abba az irányba visz, hogy azért mégiscsak kellene segítséget kérni, és hogy ebben a kitett, kiszolgáltatott helyzetben, ha te kapsz egy olyan visszajelzést, hogy bocs, de nem tudok neked erre mit mondani, hogy nem tudok neked ajánlani egy jó szakembert, akkor az úgy tud fájni, meg úgy rosszul tud esni, és hogy hát de a fene egye meg, hát én ide kipakolom a kínomat, azt, hogy nekem segítségre van szükségem, és akkor most tényleg nem, hogy ez nem elég, és hogy igen, tényleg nehéz ezt így elfogadni, de én is azt tapasztaltam, hogy ugyanúgy, ahogy a összességében az önismereti munkának, abban van a nagyon nagy ereje, meg a terápiás munkában, hogy nem az van, hogy valaki megmondja neked, mert hogy ugye szerintem ezt a hallgatóinknak nem kell elmondani, de hogy nem arról van szó a pszichológusnál, hogy ő akkor megmondja neked azt, hogy akkor mit csinálj és hogyan, hanem erre neked kell rájönnöd, ő segít megmutatni az utat, ott van veled, elkísér, de nem csinálja meg helyetted a dolgokat. Ez is egyébként egy nehézsége, majd erre is kitérek szívesen, de hogy visszakanyarodva az első lépésre, hogy ott vagy ebben a nehéz helyzetben, de én is azt tapasztaltam, hogy amikor én mentem utána, annak megvolt az ereje. Hogy erre az útra én találtam rá, hogy én találtam meg, és nem az volt, hogy így készen kaptam megoldást arra, hogy kihez menjek. És szerintem ezt is húzzuk alá, és hangsúlyozzuk, hogy előfordulhat, hogy működik. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy volt már erre nem egy, nem két, hanem nagyon-nagyon sok példa, amikor valaki ajánlás alapján elment egy szakemberhez, és tök jól működött és segített. Tehát, hogy mi itt is inkább abból az irányból közelítünk, de remélem, Kata, hogy nem mondok butaságot a te nevedben, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel, és hogy az ilyen legrosszabb forgatókönyveket, meg lehetőségeket is figyelembe véve, meg azt figyelembe véve, hogy mik azok a helyzetek, vagy csapdák, amikbe bele lehet esni. Tehát, hogy igen, előfordulhat simán, hogy ajánlás alapján találod meg az utadat, de én, amikor elmentem és megtaláltam például ezt a csoportot, ott is előtte volt, hogy elkezdtem dolgozni egy pszichoterapeutával, és így éreztem, hogy hú, ez nem az igazi, és akkor utána oda nem mentem többet, aztán rátaláltam erre a drámacsoportra, és akkor ott volt bennem egy ilyen megérkezettség, egy ilyen teljességérzés, hogy oké, ez az, amit nekem, ez az utam, ez az én önismereti és terápiás utam, és akkor azon jártam is egy darabig. Aztán, amikor egyéni terápiába mentem, akkor volt, hogy ajánlás alapján mentem, és tudott nekem egy, két, három, négy, öt alkalom alatt segíteni az adott terapeuta. Szóval, hogy ez ilyen nagyon változó, annak is, amikor te ezt az utat kijárod, megvan az ereje. És hogy ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de érdemes bejárni. Én ebben nagyon hiszek.
Igen, én nagyon sokat gondolkodtam ezen egyébként, hogy hogyan lehetne ezt feloldani, mert hogyha ha szemfülesen hallgattátok a mostanáig az adást, akkor biztosan észrevettétek, hogy nagyon hangsúlyozottan úgy fogalmaztam, hogy ezért nem szeretek ajánlani, és ezért nehéz ezeket a kérdéseket megkapni, viszont azt nem mondtam, hogy ennek ellenére nem szoktam ajánlani. Uh-huh. Mert hogy tényleg az van, hogy ez egy borzasztóan kitett, egy borzasztóan kiszolgáltatott helyzet. Az például egyébként ez így baromi jól szokott esni, amikor valaki ebben a kitett helyzetben érez magához annyira közel bennünket, hogy hozzánk fordul.
Igen.
Ami így tök jó, ezt most ne vegyétek ilyen keringőre való felhívásnak, hogy írjon nyugodtan mindenki, de hogy ez például nekem nagyon jól szokott esni, hogy valaki megbízik bennünk, viszont ettől függetlenül nem könnyű ez. De mivel a másik oldalnak sem könnyű, ezért én előfordul, hogy körbe szoktam kérdezni ismerős szakemberek között. Esetleg van, hogy rögtön be is ugrik valaki, akiről tudom, hogy nagy tapasztalata van hasonló problémában, mint amit felvázolsz egy levélben, vagy egy üzenetben, vagy amiről beszélünk korábban, és esetleg úgy érzem, hogy jól összeillenétek ilyesmi. Úgy szoktam általában feloldani a dilemmát, hogy több szakembert is szoktam küldeni ilyenkor. Honlappal, elérhetőséggel, és akkor mindig írom, hogy nézd meg őket, nézd meg a honlapjukat, vedd fel velük a kapcsolatot, beszéljetek, menj el esetleg egy első alkalomra, ott is beszéljetek meg, mondd meg akár, ha úgy gondolod, hogy keresésben vagy, elindulnál. Egyébként az is egy valid út, és ezt is szoktam általában hangsúlyozni a levelekben, meg az üzenetekben, hogy az is elképzelhető, hogy ott, amikor elmész az adott ajánlott szakemberhez, ott derül ki, hogy ő nem kompetens abban a problémában, amivel te küzdhetsz, és lehet, hogy ő maga fogja neked ajánlani azt, hogy keressetek együtt valakit. Tehát, hogy még onnan is vezethet további lépés. Na de, tök sokat gondolkodtam azon, hogy lehetne ezt feloldani. Ezt örülök is, hogy így adásban is meg tudjuk veletek osztani, viszont azért is örülök ezt, hogy végre mi meg tudjuk beszélni, mert hogy ez tényleg egy köztünk nagyon sokszor előkerülő téma, és egy nagyon komoly dilemma. hogy ami eszméletlenül jó lenne szerintem, hogyha olyan ajánlást lehetne adni ezekben az esetekben, ami nem konkrét szakemberre vonatkozik, hanem esetleg kompetenciára, szakképzettségre és módszerspecifikus képzésre. Tehát, hogy mondjam konkrétan is, hogyha én azt tudnám ilyenkor mondani, hogy a leírtak alapján én azt gondolom, hogy elsősorban olyat keres, aki pszichoterapeuta végzettséggel rendelkezik, és dolgozik mondjuk hipnoterápiával. És ez szerintem már elég jó segítség lehet ahhoz, hogy feloldja a dilemmát, mert hogy ezekre már viszonylag precíz kulcsszavakkal tudsz keresni, meg tudod nézni az adott szakembernek a honlapját, fel tudod vele venni a kapcsolatot, és akkor végül is a te kezedben van a kontroll, de mégsem voltál teljesen egyedül a döntésben. És akkor most mondd, hogy felhasználói szemmel mit gondolsz egy ilyen típusú ajánlásról?
Tehát akkor a helyes kérdés nem az, hogy tudsz-e egy jó szakembert, hanem az ideális kérdés nem az, hogy tudsz-e egy jó szakembert, hanem hogy szerinted nekem milyen típusú szakemberre lenne szükségem. És hogyha ezt feltesszük, ezt a kérdést, ami szerintem zseniális, akkor mik azok az információk, amire viszont szüksége van egy szakembernek, vagy mondjuk adott esetben neked? Ja, mert hogy ezt se felejtjük ki, hogy az viszont előremutató lehet ebben a szituációban, hogyha nem az ismerőseinktől kérünk segítséget, hanem pszichológus végzettségű embertől. Tehát mondjuk az egy jó irány lehet, hogy oké, akkor tudom azt, hogy értem és érzem, hogy segítségre van szükségem, és akkor azt is értem, hogy mit kell kérdeznem, de ezt a kérdést érdemes egy pszichológusnak feltenni, nem?
Ezt sem mondanám egyébként 100%-osan biztosra, mondom, hogy miért. Amikor ismerősöktől kérdezel, akkor tulajdonképpen abban a helyzetben csúszol bele, mint hogy nem tudom, ha már mondtad az előbb Bakó Esztinak ezt a krónikus betegséges hasonlatát, nekem is valami ilyesmi jutott eszembe, tudjátok, hogy annyiféle különböző gyógyszer van, még fájdalomcsillapítóból is nagyon sokféle, és abból se jön be mindenkinek mindegyik. Uh-huh. Ez biztos, hogy tapasztaltátok, mert ugye mindenkinek megvan fájdalomcsillapítóból is a preferált márkája, amiben jó, nyilván benne van az is, hogy mit reklámoznak, de hogy nekem például van olyan fájdalomcsillapító, ami konkrétan semmit nem csinál, ehetném, mint a zselécukrot, és akkor se segítene. És ez egy kicsit olyan, tehát, hogy aki szakember az ismerősödnek bevált, és akivel ők nagyon jól együtt tudtak dolgozni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanez a szakember hozzád is úgy fog passzolni. Ugyanúgy, mint ahogy nem nevesítek márket, de az egyik fájdalomcsillapító így hat, a másik meg amúgy, más a hatóanyag, mindenkire másképpen hat. Tehát, hogy ismerősökkel ezért. A másik pedig, hogy sokszor elő szoktak állni olyan fura szituációk, hogy az ismerős nagy lendülettel ajánlja a terapeutát, akihez ő jár, de hogy elvileg az a terapeuta úgy, hogy te vagy tanácsadó szakpszichológus, ahogy te éppen vagy vele egy aktív folyamatban, nem feltétlenül fogadhat a te baráti körödből, vagy a te családodból. Nyilván ez is sokszor szakmai preferencia kérdése, illetve az adott közös munkának a kereteinek a kérdése, hogy ez belefér-e, de nem feltétlenül szerencsés erre az útra rámenni. Mert tudjátok, adódhat belőle olyan szituáció, hogy ő éppen jön ki a rendelőből, te meg ott ülsz a váróba. Ez nem biztos, hogy jó dinamikát szül. Lehet, hogy okék vagytok vele, de valószínűleg szerintem, hogy nem. A másik pedig, hogy a pszichológus szakembernek ez, jaj, nem, az a baj, hogy nagyon szeretném úgy mondani ezt a mondatot, hogy ne az jöjjön ki belőle, hogy egy szörnyű ember vagyok. De...
nem gondolom, hogy ezt feltételezné rólad bárki.
Most az fogja. Igen. Szóval ne felejtjétek, hogy szerettek, és hogy sok jó cikket írtam nektek az elmúlt
években. Igen, Kata, te már nagyon sok embernek segítettél a cikkeiden keresztül, és azt gondolom, hogy nyertél már annyi karmapontot, hogy most párat elveszíts, úgyhogy mondd ki.
Igen, most fogom legyapni magam egy karmikus WC-kefe szintjére, hogy legszívesebben én vagyok olyan szituációkban, amikor azt mondanám magamról, hogy ha megkérdezik, hogy te mit dolgozol, hogy informatikus könyvtáros vagyok. Mert,
hát mondjuk most lehet, hogy elvesztettük az informatikus könyvtáros hallgatóinkat.
Jaj, nem, bocsánat, nem, bármely generikus foglalkozás, csak ez volt az első, ami eszembe jutott. De csak igen, azt akartam kihozni, hogy nem pszichológus, hogy nem szeretem megmondani. Értem. Mert hogy írtó hülye szitukba keveredtem már azáltal, hogy valahol kibukott, hogy pszichológus vagyok. Én konkrétan ültem már úgy orvosi rendelőben, tehát egy szintén nagyon kiszolgáltatott helyzetben, hogy tökre így, most ez így, jó, beleálltam már a karmikus récikefébe, akkor most már ezt is megosztom veletek, hogy tudjátok, egy ilyen levetkőzve vársz arra, hogy az asszisztens diktálja a leletedet a doktor úrnak. Tudjátok, ez a klasszikus szitu, amikor senki nem néz senkinek a szemébe, és egyébként is megpróbálod megtalálni a boldog helyedet ott belül, hogy lehetőleg ne kelljen benne jelen lenni, mert kínos és kiszolgáltatott és borzasztó. És akkor valahogy kipattant, hogy pszichológus vagyok, már nem is tudom, hogy a születési helyemről, hova járt egyetemre, és mit tudom én. És az asszisztens elkezdtem mesélni, hogy jaj, hát ő olyan rosszul van mostanában, és hogy annyit idegeskedik, és hogy erre csatlakozott rá az orvos. Uh-huh. Miközben én ott ültem, és ez csak egy a több száz közül. Tehát, hogy amint valaki meghallja, hogy pszichológus vagy, annak mindig rögtön van egy kérdése, van egy probléma, amit megosztana, és ez nagyon sokszor belecsúszik egyébként olyan tényleg kellemetlen helyzetekben, mindkét oldalról kellemetlen helyzetekben, hogy jártam már úgy, hogy megállított valaki, hogy figyelj, nekem van egy ilyen visszatérő álmom, azt elemezd már ki. Aha. És akkor elmondta a visszatérő álmot, és én mondtam, hogy nem tudok erre ilyen Bianco elemzést mondani, mert hogy egy álom az mindig annak hordoz valamiféle jelentést, aki álmodja, meg kéne beszélnünk, hogy mióta van ez, tudod-e valamihez kötni. Ja, tudtam, hogy az egész pszichológia egy baromság úgy, ahogy van akkor. Szóval hogy tényleg nagyon sokszor nagyon frusztráló, nagyon kellemetlen, még azt is merem mondani, hogy ez a rendelős helyzet, ez konkrétan traumatizáló volt. Amikor ott eltűnsz, mint beteg. Ja, és nem is derült ki, hogy mi bajom volt egyébként, de mindegy. Szóval, hogy nagyon fura helyzetekbe tud ezt sodorni. És hogyha én most azt mondanám, hogy mindig pszichológustól kérjél ajánlást a szakemberre, akkor az lenne, hogy mindenki gyorsan végig gondolja, hogy akkor jó, akkor kit ismerek, aki pszichológus, akkor attól kezdek el kérni. De hogy tudnotok kell, hogy mi pszichológusok 100 000 féle különböző területen dolgozunk. Tehát, hogy attól, hogy valaki elvégzett egy pszichológia szakot, egyáltalán nem biztos, hogy képben van azzal, hogy neked milyen szakemberre lenne szükséged, hogy tud neked ajánlani. Nem biztos, hogy éppen a szakma azon részének a vérkeringésében van ő annyira benne.
A Kata látja a képernyőn keresztül, hogy így elfintorodtam, és hogy értem, és nem kötözködni szeretnék, de hogyha ezt egy szakembertől sem várhatjuk el, akkor hogy várhatnánk el egy laikustól?
Igazából itt a kör bezárult, mert hogyha azt mondom, hogy ne kérdezz ismerőstől, meg ne kérdezz szakembertől, vagy ne kérdezz pszichológustól, akkor ugye ott van az, hogy hát akkor ki a túrótól kérdezzek.
Tehát, doktor most... Google-től? Akkor igen. Most a Google a megoldás? Komolyan. Tehát, hogy mi akkor a megoldás? Tehát ott állok, elanyátlanodva a nehéz érzéseimmel és a felismeréssel, hogy itt az ideje, hogy segítséget kérjek egy pszichológustól, mit tegyek? Kitől és mit kérdezzek?
Nem biztos, hogy meg tudom erre adni a 100 pontos választ. Tudom, hogy ez neked egy nagyon visszatérő kérdés, hogyha megengedsz annyi historit, amit így megoszthatunk a hallgatókkal, hogy korábban beszélgetünk már veled erről a kérdésről, mert hogy korábban feltetted már ezt a kérdést, emlékszel? Csak nem nekem, hanem egy rendezvényen.
Igen, emlékszem, ez egy ilyen beszélgetés, egy ilyen kerekasztalszerű beszélgetés volt, és akkor én nekiszegeztem a saját külkét, próbáltam képviselni ezeket a felhasználói szempontokat, és igen, feltettem ezt a kérdést.
És hogy tulajdonképpen most az történik, hogy egy újabb kör zárult be, mert hogy én adtam most ugyanazt a választ, mint amit akkor ott kaptál, mert hogy akkor is emlékszel, hogy ez volt, hogy hát, hogy igen. A legjobb, hogyha a Google-höz fordulsz.
Igen.
Csak ezzel igen. Ezzel meg az a probléma, ami a te egyik interjúdban, amit Vajda Mártával készítettél a Rák ellen az emberért, a Holnapért Alapítvány működéséről, ugye ott merült fel ez, hogy hát ugye az embernek betegként megvannak a jogai az információhoz és mindenhez, de hogy ugye ez belevezet minket egy olyan zsákutcába, hogy érnek-e bármit is az én jogaim, hogyha nem feltétlenül rendelkezem annyi információval, hogy tudjam, hogy mik a jogaim. És hogy ugyanez jutott eszembe erre a helyzetre is, hogy ha nem tudom, hogy az én... Nem biztos, hogy azt is úgy exaktul meg tudom magamnak fogalmazni, hogy mi az én problémám. Tehát, hogy lehet, hogy én csak annyit érzek, hogy nagyon rosszul vagyok, de hogy most ezt én honnan tudjam, hogy ebből egy depresszió fog kijönni, egy generalizált szorongás, esetleg egy nem tudom, egy fóbia, vagy bármi. Tehát, hogy nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni, hogy milyen problémára keresek én egyáltalán szakembert. Akkor mellette még ott van az, hogy a szakemberek között teljesen el vagyok veszve, nem tudom, hogy az én meg nem nevezett problémámra milyen szakember és milyen módszer jó. Tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ha már ideális esetről beszéltünk, én azt mondanám, hogy igen, az ideális eset az lenne, hogyha lenne valamiféle olyan köztes szervezet, szűrő, cím, ember, szolgáltatás, ahova lehetne ezzel fordulni, hogy figyú, legalább úgy kb. Mondjuk már meg, hogy mi az én bajom, és hogy most ezzel nekem merre kell indulnom. Mert hogy mindaddig, amíg ez nincs, és ugye mondtuk, hogy az ismerős az miért nem feltétlenül a legjobb út, illetve mondtuk, hogy a pszichológus sem feltétlenül tud mindig neked szakember ajánlást adni, addig neked kell ezt a feladatot ellátni, abban az állapotban, ahogy éppen vagy, ami pedig, ugye, ahogy itt a beszélgetés során ezt a fonalat szépen le is gombolítottuk, általában mire az ember eljut oda, hogy elkezdjen azon gondolkodni, hogy kihez is menjen, hát eléggé rottyon van.
Kettő dolog jutott eszembe, amivel lehet, hogy egy picit le is kerekíteném akár ezt a mai adást, ugyanakkor hangsúlyozva azt, hogy a témáról még, ahogy ezt is talán éreztétek, bőven van mit mondanunk, nagyon-nagyon sok mondani valónk van ezzel kapcsolatban, úgyhogy amit biztos vagyok benne, hogy Kata nevében is megígérhetek, hogy folytatni fogjuk ezeknek a témáknak az áttekintését is, és igyekszünk minél alaposabban körbejárni ezeket a kérdéseket, minél több szempontot megmutatni nektek. A konkrét tanácsokat nem is, de kapaszkodókat bízunk abban, hogy ebben a folyamatban, ehhez a folyamathoz kapcsolódóan is fogunk tudni adni nektek, mert még nagyon-nagyon sok vetülete van ennek a kérdéskörnek, amikor valaki pszichológus szakembert keres, vagy annak a kérdésnek, amikor megérkezik ebbe a folyamatba. Úgyhogy ezt biztosan folytatni fogjuk. Amit én így felhasználói szempontból hozzáfűznék, vagy kiegészítenék, hogy tényleg ebben a nagy-nagy és nagyon-nagyon összetett nehéz helyzetben, amire így érdemes azért odafigyelni, azok a megérzéseink. És lehet, hogy ez most így nagyon közhelyesen hangzik, de hogy ezekben a helyzetekben is érdemes egy picit így, legalábbis nekem az sokat segített, amikor így odafigyeltem az érzéseimre. És hogyha te egy közegben biztonságban érzed magad, ha azt érzed, hogy itt most jó helyen vagy, oké, vannak nehéz érzéseid, de az van benned, hogy ezek a nehéz érzések, ezeknek itt most így van hely, hogy ezt ide most kitehetem, akkor ez szerintem egy jó jelzője lehet annak, vagy az mutathatja azt, hogy akkor te most jó helyen keresgélsz, és hogy ráléptél a helyes útra. De ez tényleg csak így egyfajta szempont, és a Pszichofóriúnak egy kicsit az is, nem kicsit, hanem nagyon is az a küldetése, hogy az ilyen helyzetekben találjatok olyan tartalmakat, amik segíthetnek eligazodni. Bízunk benne, hogy ez a mai adásban is így történt, és a további anyagokban is, a cikkekben, a videóinkban, mert hogy most már a YouTube csatornánk is folyamatosan izmosodik, ott is találtok tartalmakat, illetve ebben a podcast sorozatban is fogunk még erről beszélni. Ezeken a platformokon fogunk még sokat foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, úgyhogy kövessetek minket. Nem tudom, hogy Kata, van-e még bármi, amit hozzáfűznél az elhangzottakhoz, vagy mi az a téma, amit előrevetít neked ez a mostani beszélgetés. Hol folytassuk legközelebb most? Hogy érzed?
Én lehet, hogy igazából így folytatnám egy bocsánatkéréssel, mert hogy így azt érzem, hogy valószínűleg akik hallgatták ezt az adást, így várták, hogy jön ebből valamiféle gyakorlati útmutató, hogy ide menjél és ezt csinálj, és hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudok nektek ilyen exakt lépéseket mondani, hogy egy, ezt csináld, kettő, azt csináld, három, azt csináld, hanem hogy most így nagyon megrágtuk az elméletét, meg a hátterét, meg minden, és hogy én így ezeket nagyon, nagyon kerülgettem most. De hogy így tudnotok el, hogy ez nem azért van, mert hogy tudnék segíteni, de nem akarok, mert egy hernyó vagyok, és akkor helyette itt építem a falat, hanem azért, mert mert nagyon nem könnyű ez a helyzet, nem csak akkor, amikor kiszolgáltatott helyzetben próbálsz segítséget kérni, hanem a pszichológusi oldalról sem könnyű. Mert hogy nem... Tudjátok, ezt sokszor mondtuk már Esztivál, hogy a pszichoforjút próbáljuk egyfajta hídként tekinteni, ami közelebb viszi az emberekhez a pszichológiát. Nem megszeretteti velük, meg nem reklámozza nekik, mert alapvetően azért az embereket szokta érdekelni, de hogy közelebb vinni. Mert hogy az az igazság így a saját pszichológusi szememmel, hogy szerintem nagyon távol vagyunk az emberektől pszichológusként. Elválaszt minket egy nagy csomó tévhit, meg egy csomó hülye sztereotípia, ami tudjátok, a filmekben, meg a sorozatokban megvan neked, hogy a pszichológus az, hát tudjátok, hogy csak jegyzet a hátam mögött, meg hogy összejön a klienseivel, meg hogy kisúrran kajálni, amíg én fekszem a heverőn, és mondom a dolgaimat. Szóval, hogy megvannak ezek az ábrázolások, meg hogy megvan egy csomó tévhit, hogy ott a titkaimban fog majd matatni, és hogy ez rossz lesz, meg hogy állandóan a múltat fogja nyúzni, meg az anyámmal való kapcsolatomat, meg minden, és hogy emiatt nagyon, nagyon messze vagyunk, mert hogy szinte mindig, amikor szóba kerül az, hogy valaki elmenjen pszichológushoz, akkor még nem annak a problémának a megoldásánál tartunk ilyen nagy egyetemes szinten, hogy kerüljél oda a neked megfelelő szakemberhez, hanem ott tartunk, hogy azt kell elmondani, hogy mi nem történik, mi történik, mire készülj fel. Értitek, hogy mire gondolok? És bocsánat, hogy ezt ilyen elméleti, és inkább egy picit így a filozófiai szemmel közelítettem most meg, de hogy nagyon fontos szerintem ezeket így elméletben végigrágni először, mielőtt odaérünk ahhoz a lépéshez, hogy jó, de most akkor én mi a fenét csináljak, és hova menjek.
Hogy ezeket na, itt akkor fontos... innen folytassuk. Na, akkor most mi a fenét csináljak, és hova menjek. Ez egy tök jó fenét.
Igen, és hogy innen van, és hogy most ez az adás, ez arra volt jó szerintem, hogy azt mondtuk, hogy miért nem mondjuk meg rögtön csak azt, hogy hova menjél, és miért, és hogy ott mit csináljál, mert hogy ezeket a dolgokat előtte igenis végig kell beszélni, végig kell gondolni, és hogy én abban bízom, hogy ezzel a mostani adással ráraktunk benneteket arra a sínre, hogy maradjak ennél a hasonlatnál, hogy ezeket így gondolatban sikerüljön kisimogatni ezeket a kérdéseket.
Hogy legyen miről, van miről gondolkodni. Nekem még az jutott egy mondat, ami szerintem jól passzol ahhoz, amit az előbb elmondtál. Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy a jó szakembert azt onnan lehet felismerni, hogy amikor megkérdezed tőle, hogy mi bajom van, akkor nem mond rá semmit, és, vagyis hogy nem azt, hogy nem mond rá semmit, hanem akkor azt mondja, hogy nem tudom, fogalmam sincs. Úgyhogy ez a helyzet, nem könnyű ezt elfogadni, de nem is ígértük soha azt, hogy könnyű megoldásokat, meg ilyen quick fixeket adunk nektek.
Igen, meg hát modelleztük most igazából a tanácsadói folyamatot is. Mert hogy ugye nem azzal, hogy nekiszegezted a kérdést a pszichológusnak, hogy most mit csináljak, és ő azt mondta, hogy figyelj, ezt meg ezt, és akkor majd minden rendben lesz.
Hanem azt mondtad, hogy nagyon szépen kibontva, és kifejtve, és megindokolva, de tulajdonképpen lényegében azt, hogy
fogalmam sincs.
Igen. Hát igen.
Igen, de folyamatosan gondolkodom rajta, és folyamatosan próbálok rá válaszokat keresni és találni, és azt már most megígérem nektek, hogy minden olyan gondolatot meg fogok veletek osztani, vagy cikkben, vagy itt Esztivál a podcastban, ami ebből a szempontból hasznos lehet, és ami segíthet.
Hogyha tetszett mindennek ellenére, hogy konkrétumokról most nem annyira beszéltünk, de hogyha tetszett nektek az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, és a podcast csatornánkat is tudjátok követni. Szóval maradjatok velünk, és jövünk a következő résszel, ami majd a 8. lesz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen, és írjatok nekünk, hogyha szeretnétek, hogy még folytassuk ezt a témát, ezt én is szeretném még egyszer hangsúlyozni és biztatni benneteket, hogy írjatok, hogyha
igen. Ha érdekes, bármi, ami érdekel titeket ezzel a témával kapcsolatban, akkor nekünk minden egyes kérdés segít abba, hogy olyan legyen az adás, amit is szívesen hallgattok. Köszönjük szépen!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel. Thank you.